Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. február 25-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Megszavazta az országgyűlés kormánypárti többsége a rendkívüli jogrend 90 napos meghosszabbítását. Varga Judit igazságügyi miniszter előterjesztését 133 igen szavazattal 55 nem ellenében egy tartózkodás mellett fogadta el a parlament. Herceg Zsolt tudósít a törvényjavaslat vitájának utolsó köréről.
Mesterházi Attila szocialista képviselő szerint a kormány visszaél a rendkívüli jogrenddel, az ellenzék javaslatait pedig kivétel nélkül elutasítja.
Közben folyamatosan azzal kritizáltak bennünket, hogy mi bármilyen módon is oltásellenesek lennénk. Ennél többször már nem tudjuk felszólítani egyébként sem a Facebookon, sem a parlamentben, sem személyes beszélgetéseken a magyar választópolgárokat, hogy igenis oltassák be magukat. Ebből a helyzetből nincsen másik kiút, mint hogyha valamilyen fajta immunizációt érünk el.
A DK-s Arató Gergely szerint az emberek nem az ellenzék miatt bizalmatlanok az oltásokkal szemben.
Azért bizalmatlanok, mert önök az orosz vakcinát úgy engedélyeztették, hogy a miniszterelnök lényegében utasítást adott rá egy rádióinterjúban, és utána a szakértők véleményét semmibe vették. A kínai vakcinánál meg erre sem volt szükség, mert egy kormányrendelet módosítással lehetővé tették, hogy lényegében a külügyminiszter véleménye alapján engedélyezzék ezt a vakcinát szakmai vélemények szerint.
A jobbikos Z. Kárpát Dániel kegyetlenséggel vádolta meg a kormányt a kilakoltatások miatt.
Haladéktalanul vegyék észre több százezer magyar ember problémáját. Le kellene állítani ezeket a végrehajtói letiltásokat. Legalább a veszélyhelyzet végéig cselekedjenek végre.
A kormány válságkezelése elégtelen, közölte Keresztes László Lóránt, az LMP parlamenti frakció vezetője.
Amit megkapták újra felhatalmazást a rendeleti kormányzásra, önök nagyon durva újabb megszorításokkal érintették az önkormányzatokat.
A KDNP-s Nagycsalőrint szerint viszont az ellenzék nem a kormánnyal, hanem az ország érdekeivel fordul szembe.
Hogyha önökön múlna, akkor holnaptól hitelmoratóriumnak vége lenne, a bajba jutott szektorok nem kapnának bértámogatást, az otthonfelújítási támogatás is megszűnne holnaptól, mert önök szerint ezeket a programokat meg kell szüntetni.
A fideszes Hollik István arra hívta fel az ellenzék figyelmét, hogy a kormány különleges felhatalmazása a járvány elleni sikeres védekezés alapfeltétele. Völner Pál, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a kormány igenis a pandémia visszaszorítására használja a rendkívüli jogrendet, amit szerinte az is bizonyít, hogy Magyarország 3,5 millió vakcinával többet szerzett be az Európai Unió által ígértnél.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Évente több mint 10 000 okirat felülhitelesítését végzi el a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A koronavírus járvány miatt tavaly kevesebb ilyen okiratot állítottak ki, de nem tapasztalható számottevő csökkenés, mondta Magyarországos Közjegyzői Kamara közjegyzői intézetének intézetvezető helyettese. Balogh Tamás arról is beszélt, hogy a Magyarországon kiállított közjegyzői okiratok Romániában, Szlovákiában és Csehországban felülhitelesítés nélkül is használhatók. Hozzátette, egyre több olyan uniós rendelet születik, amely mentesíti az okiratokat a hitelesítés kötelezettsége alól. A részletekről Balogh Tamást kérdeztem.
Jó néhányszor beszélgettünk már a közjegyzői beszélgetések során az úgynevezett felülhitelesítés. De ez nem olyan nagyon egyszerű. Itt van a telefonnál Balogh Tamás, a közjegyzői intézet munkatársa. Mi az a felülhitelesítés? Mi van alul?
Alul mindig egy alapul szolgáló közokirat van. Hogyha külföldön szeretnének felhasználni egy Magyarországon kiállított közokiratot, akkor azt rendszerint felülhitelesítéssel kell ellátni. Ha valaki például egy magyar bíróság, közjegyző vagy más hatóság által kiállított okiratot szeretne tehát külföldön valamely hatóság, bíróság, bank, oktatási intézmény, cég előtt bemutatni, akkor az a külföldi hatóság vagy más felcég kérheti az adott okirat, közokiratnak a felülhitelesítését, mégpedig azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az adott okiraton, közokiraton szereplő aláírás és pecsét valódi, és az okiratot valóban az arra jogosult hatóság állította ki, illetve az arra jogosult aláírásra jogosult személy írta alá.
Visszafelé kérdezve, hogyha a világ egyetlen nagy ország lenne ugyanazzal a jogrendszerrel, ugyanazokkal a hatóságokkal, akkor értelemszerűen erre nem volna szükség, mert az egyik földrészen kiállítottat a másik földrészen is elfogadnák. De mivel nem így van, ez ezért kell.
Így van, a valódiságát kell tulajdonképpen igazolni az aláírásnak, illetve a bélyegzőnek, ami azon a közokiraton szerepel, ezért kell azt felülhitelesíteni, hogy külföldön meglegyen a bizalom a közokirat irányába.
Kulcskérdésnek tűnik, de akkor a felülhitelesítést végző szervezetnek különösen hitelesnek kell lennie, hiszen akkor, ha az nem az, akkor miért fogadnák el az általa felülhitelesített dokumentumot? Hogy működik ez a rendszer?
Ez úgy működik, hogy létezik minden országban olyan hatóság, sőt több is, Magyarországon 3 ilyen hatóság van, amelyek ellátják a közokiratoknak a felülhitelesítésével kapcsolódó feladatokat. Őket apostille hatóságnak is hívják, ugyanis a világ 120 állama részese az úgynevezett apostille egyezménynek, ez egy 1961-es hágai egyezmény, amely eleinte még kisebb létszámmal, majd ez bővült, és a világnak a 120 országa csatlakozott ehhez az egyezményhez. Ez azt jelenti, hogy a részes államok, az apostille egyezmény részes államai kijelölnek egy vagy több apostille hatóságot, amely ellátja ezt a feladatot, az apostille tanúsítvánnyal való ellátását a közokiratoknak, és ez egy egységes nemzetközi tanúsítvány, ez az apostille, amelyel ha ellátták ezeket a közokiratokat, akkor minden további hitelesítés nélkül felhasználhatóak ezek a közokiratok a valamennyi részes államban, az apostille egyezmény részes államaiban.
Ez egy pecsét? Egy ilyen nyomó pecsét? Vagy hogy fest ez a felülhitelesítés?
Tehát az apostille egyezménynek meg is alkotta ennek a mintáját, hogy mindenhol egyértelmű legyen, hogy ez maga az apostille tanúsítvány. Úgy kell elképzelni, hogy az okirathoz fűzik az apostille hatóságok ezt a tanúsítványt, és ez a felül apostille megnevezés található mögötte az egyezménynek a francia nyelvű szövege, majd alatta pedig a kiállító ország neve, mert ahol kiállították ezt az apostillet, akkor a közokiratot aláíró személy neve, alatta, hogy milyen minőségben eljáró ilyet talál, tehát közjegyző, bíró, egyéb, illetve ahogy ő a pecsétjével is ellátta ezt a alapúszolgáló okiratot, illetve az apostille hatóság mely helyiségben, hol látta el apostillel az iratot, az ő ügyszáma, pecsétje és az apostille aláírójának az aláírása. Magyarországon ez magyarul, illetve angolul vagy franciául kerül kiállításra. Ha ezt bemutatják külföldön, akkor nem férhet kétség, hogy alakilag az minden követelménynek megfelel, amire szükség van.
Az mindegy, hogy magyarul, angolul vagy franciául állítják ki, magyarán úgy működik, mint egy jogosítvány, hogy bármilyen ország rendőre tudja, hogy az első soron a név van, aztán ez, meg ez, meg ez van, és csak azt nézi, hogy ez formailag rendben van-e?
Így van, minden nyelven ez ugyanazokat a rovatokat kell tartalmazza, és ez elegendő a minden részes államban, hogy ez valódi apostille tanúsítvány, és egy alapúszolgáló okirat is megfelel az alakiságuknak.
Igen, nem, csak nem 120 ország van a világon. Mi van a kimaradókkal?
Ez az apostille egyezmény ez egyszerűsítette a korábbi felülhitelesítést, az úgynevezett diplomáciai felülhitelesítést. Az egy hosszadalmasabb, adminisztráció igényesebb eljárás még mindig, például a Kína vonatkozásában is. Ez úgy néz ki, hogy a diplomáciai felülhitelesítéskor a felhasználás helyen szerinti ország külképviselete látja el diplomáciai felülhitelesítéssel az iratot. Egy példa erre, mondjuk egy magyar közjegyző kiállított egy közokiratot. Erre a magyar apostille hatóság a közjegyző okiratot tekintetében a Magyarországos Közjegyzői Kamara ráteszi a közbenső hitelesítési záradékát, majd a külgazdasági és külügyminisztériumba kell vinni az iratot, ők még rátesznek egy újabb hitelesítő záradékot, majd, hogyha Kínáról van szó, akkor a kínai konzulátus, a Budapesten működő kínai konzulátus is ráteszi a maga hitelesítési záradékát, és ezt lehet majd Kínában felhasználni. Tehát ez egy jóval hosszadalmasabb, ez a diplomáciai láncolat, hitelesítési láncolaton keresztül kell, hogy menjen. Ezt egyszerűsítette az apostille. Tehát még mindig vannak ilyen országok, akik tekintetében ilyen diplomáciai felülhitelesítésre van szükség.
A gyakorlatban kik milyen ügyletekre használják a felülhitelesítés intézményét?
Nagyon sokféle okirat kerül az apostille hatóság elé. Itt például meghatalmazások, amelyeket külföldön kell felhasználni, cégiratok, nagyon sok van, cégkivonatok, alapítók, iratok, akár munkaszerződés, anyakönyvi kivonatok, közjegyző előtt nyilatkozatok, diploma, személyigazolvány, útlevél, másolat, nagyon sokféle lehet. A Magyarországos Közjegyzői Kamaránál rendszeresen 10 000 felett van az éves felülhitelesítéseknek a száma, 2019-ben 13 000-et is elérte, tavaly egy kisebb visszaesés volt nyilván a járvány miatt, de stabilan 10-11 000 körül van a felülhitelesített okiratok száma.
Valószínűleg ez, ha elmúlik a járvány, növekedni fog, mert hogy az ügyletek is valószínűleg újraélednek, nem? Erre számolnak?
Egyértelműen igen, de nem volt akkora visszaesés még a járvány idején sem, mint amire mi számítottunk, folyamatosan jöttek az ügyfelek.
Lehet tovább egyszerűsíteni a felülhitelesítés követelményeit? De beszélgetésükben említett, hogy van olyan ország, ahol még ennél is bonyolultabb, mint amilyen az apostíl. Tehát van egyszerűsítési út?
Így van, ez az irány most egyértelműen. Egyrészt van a kétoldalú megállapodások, amit a múlt század második felében kötött Magyarország volt szocialista országokkal, így Csehország, Szlovákia, Románia, Lengyelország például, tipikusan azok az országok, amelyekkel hatályban van Magyarország kétoldalú egyezménye, és azok mentesítő klauzulákat is tartalmaznak, vagyis az azt jelenti, hogy még apostilra sincs szükség a Magyarországon kiállított közokirat tekintetében, ugyanisen ezek az egyezmények apostillal mentesítést is előírnak. Tehát egy Magyarországon kiállított anyakönyvi kivonat, közjegyzői okirat elvileg Romániában, Szlovákiában, Csehországban még apostil nélkül is felhasználható, és ugyanúgy ellenkező viszonylatban is ez így működik. A másik nagy csoportja az okiratoknak, illetve az államoknak az Európai Unió. Az Európai Uniós rendeletek közül is egyre több olyan van, amely apostil alóli mentesítést ad bizonyos okiratoknak. Így például az Európai Öröklési Rendeletek, hogyha mondjuk egy magyar közjegyző hagyatékátadó végzését, vagy a magyar közjegyző által kiállított európai öröklési bizonyítványt kíván valaki más Európai Uniós tagállamban felhasználni, bemutatni hatóság előtt, akkor arra nem követelhető meg apostil, és az Európai Öröklési Rendelet mentesíti a hatály alá tartozó okiratokat az apostil alól. Vannak még az Európai Fizetési Meghagyásos Rendelet, vagy a házasság felbontása tárgyában hozott határozatok tekintetében is van rendelet, amely az ilyen határozatokat mentesíti az apostil alól, illetve az uniós tanúsítványokat, hogyha hozzáfűzik ezekhez a határozatokhoz, okiratokhoz, akkor nem követelhető meg apostil. De a legfontosabb, ami 2019. február 16-a óta alkalmazandó, ez a közokiratos rendelet, úgynevezett közokiratos rendelet, amely a természetes személyek státuszára, adataira vonatkozó igazolásokat, illetve közokiratokat mentesíti az apostil alól. Ez a közokiratos rendelet leginkább az anyakönyvi kivonatokat mentesíti. Ez azt jelenti, hogy a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok már apostil nélkül felhasználhatóak valamennyi Európai Uniós tagállamban, illetve ide tartoznak még az erkölcsi bizonyítványok, az életben lét igazolás, amelyet a közjegyző állít ki, szintén amit közjegyző állít ki a bejegyzett illetési kapcsolat megszüntetés, megállapító végzés, a lakcím igazolás tartozik még ide, ezek a legfontosabbak, az állampolgárság igazolása, ezekre sem követelhető meg apostil.
Balogh Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének intézetvezető helyettesét hallották. Visszaesett az ingatlan adásvételek száma a koronavírus járvány első hullámában, majd júniustól már a második hullám idején visszaállt a korábbi szintre. Az ingatlan piacot a kormány lakásvásárlást ösztönző intézkedései is élénkítették, mondta az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd. Horváth Géza arról is beszélt, hogy a nagyobb ingatlan beruházások nagyértékű ingatlan vásárlása előtt érdemes joggásszal is konzultálni a kockázatok minimalizálása érdekében. A szakember kiemelte, mindig tájékozódni kell arról, hogy milyen befektetők állnak a projekt mögött, és milyen referenciákkal rendelkeznek. Rozgonyi Ádám interjúja.
Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, vagy rögzíteni, hogy nem vagyok ingatlanpiaci elemző, viszont az ingatlan.com jogi képviseletét ellátó egyik ügyvédként bizonyos tekintetben rálátok azért az ingatlanpiaci folyamatokra, illetőleg a saját tapasztalataim alapján kollégák elmondásai alapján van egy rálátásom erre a szektorra. Azt tudom mondani általánosságban, hogy jelenleg több ingatlant és nagyobb volumenben értékesítenek, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, és fontos megemlíteni, hogy az egy évvel ezelőtt alatt a koronavírus járvány első hullámát megelőző időszakot értem. Ami némiképp ugye furcsa lehet, hogy érdekes lehet abból a szempontból, hogy jelenleg ugye a vírus második és harmadik hullámában vagyunk benne, mégis több ingatlan kerül értékesítésre. Ez abból az egyszerű tényből fakad, hogy 2020 évelejére az ingatlan piac, ha lehet így fogalmazni, beállt, illetőleg az ingatlan árak elértek egy bizonyos szintű plafont, ami fölött már ugye a keresleti oldalon a vevők nem voltak hajlandók több pénzt kifizetni, és emiatt az a növekedés, ami az elmúlt 5-6 évben jellemző volt, az megszűnt, és beállt egy bizonyos szintre. Emiatt lehet az, hogy most több ingatlant adnak el. A koronavírus hatása az ingatlan piacra, attól függően, hogy most az első vagy a második hullámról beszélünk, különböző, egyébként ez nagyjából a többi gazdasági területre is igaz. Az első hullám hatása az ingatlan piacra jelentős volt. Ugye értelemszerűen egy olyan szituációval találták magukat szembe az emberek, ami ugye korábban nem volt megfigyelhető, és egy általános létbizonytalansági, pszichológiai helyzet következett be, ami értelemszerűen az embereket arra vezette, hogyha terveztek is ingatlanvételt, akkor azt befagyasszák, vagy elnapolják, és emiatt, hogy ez a statisztikákban is megjelent, hogy ez a 2020 március és június közötti időszak, tehát amikor az első hullám tartott, illetve az első hullám okozta lezárások érvényben voltak, akkor visszaesett az ingatlanadásvételek száma, de ezt követően, tehát amikor feloldották a korlátozásokat, akkor 2020 júniusától fokozatosan visszaállt az eredeti szintre az ingatlan eladásoknak a száma, és azt lehet mondani, hogy a második hullám pont abból kifolyólag, hogy az emberek már tisztában voltak azzal, hogy nagyjából mire lehet számítani lezárások kapcsán. Lehetett azt is látni természetesen egy-két, vagy bizonyos szektorokat nem ideértve, hogy azért az élet megy tovább, az emberek meg tudták tartani az állásukat, ergo volt jövedelmük, és bele tudtak vágni bátrabban ingatlanvásárlásba. A második hullám ilyen drasztikusan már nem érintette az ingatlanpiacot. Ami az elmúlt pár hónapban mégis hatással volt az ingatlan piacra, illetőleg az adásvételek számára, az egy egyszeri eseti kormányzati intézkedésnek köszönhető. Ugye tavaly utolsó negyedévében eléggé visszaestek az ingatlan adásvételek darabszámra, mert a kormány bejelentkezett részben egyébként a koronavírus hatását kompenzálandó olyan intézkedéseket, amelyek a lakásvásárlást ösztönözték. Az egyik ingatlan.com-os kollégának a szavaival élve egy kedvezmény cunami érkezett meg a piacra, és ezek a kedvezmények 2021. január 1-től váltak igénybe vehetővé. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy újra 5%-os áfával lehet újépítésű lakóingatlant vásárolni, illetőleg a csók kedvezmény igénybevételével történő vásárlások esetén ugye illetékmentes a vétel, azaz a vevőknek nem kell befizetni a kezdési illetéket, ami ugye jelenállás szerint az adott ingatlan forgalmi értékének 4%-a, és ez akárhogy is nézzük, ingatlanok esetében több száz, adott esetben több millió forint megtakarítást eredményezett a családok számára. Tehát azok az ingatlan vásárlások, amik a tavalyi év október, november, decemberére voltak ütemezve, azok átkerültek idén januárra. Úgyhogy ezt lehetett érezni az ügyvéd kollégákkal is konzultálva, hogy érezhetően megugrott az adásvételek száma, főleg a januári hónapban, de ez még mindig tart.
Értem, tehát nyilván ösztönzőleg hatottak a kormányzati intézkedések a piacra, talán ezt mondhatjuk így összefoglalóan, és most már úgy visszatalált magához az ingatlan piac.
Így van. És illetőleg még egy fontos dolog van, ugye visszatérve csak azért, hogy ez is így tűnjön a tendenciákból, hogy ugye azzal párhuzamosan, hogy az ingatlan árak ugye folyamatosan emelkedtek és elértek egy adott szintet, és egyre kevésbé voltak hajlandók a vevők kifizetni azokat az árakat, amit az eladói oldalról megkívántak vagy ajánlottak, ugye egyre inkább rizikósabb ügyletekbe is elkezdtek az emberek belevágni, tehát ez is kompenzálta valamilyen szinten a lakáseladásoknak a számát, tehát statisztikailag azért sem sem csökkent, mert valóságban sokan inkább átmentek kicsit rizikósabb ingatlanvásárlásokba, például hogy az osztatlan közös tulajdonú ingatlanokba történő bevásárlás, vagy például újépítésű lakások, tehát tervező asztalról történő vásárlásokba, amelyek ugye a kockázati faktorok miatt értelemszerűen olcsóbbak, mint hogyha valaki kész műszaki állapotú ingatlan vásárolt. Tehát ez is hozzátartozik ez a tendenciához.
Az mindenképpen egy fontos kérdés most a járvány idején, hogy mennyire számít kockázatos befektetésnek most egy ingatlan adásvétel ebben a jelenlegi gazdasági környezetben?
Itt most ugye a befektetés szónak van szerintem jelentősége, és így általánosságban én azt mondanám, hogy az ingatlan befektetés az soha nem egy rossz döntés, vagy ingatlanba fektetni az soha nem egy rossz döntés, de azért külön kell választani azt, hogy, és ezt mindenkinek magában tisztáznia kell, hogy hosszú vagy rövid távú befektetésben gondolkozik. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú befektetés, tehát ami 10-15-20 évre előre gondolkodik, az bátran meg lehet lépni bármikor, akár most is, tehát a koronavírus járvány idején. Reményeink szerint ugye 10-15-20 év múlva ezek a körülmények nem fognak számítani, sőt valószínűleg addig további akár világszintű válságok is lesznek, de az ingatlanok ilyen szempontból tartják az értéket, és a másik oldal, ugye a rövid távú befektetés, az egy másik történet, egész egyszerűen az ilyen rövid, egy-két éves spekulatív jellegű befektetések a mostani ingatlanpiaci helyzetben én azt gondolom, hogy nem feltétlenül, ami az elmúlt 5-6 évben volt, és éves szinten mondjuk 20-30%-os árnövekedést is tudott mutatni egy ingatlan, az most már nincsen, hogy a rövid távú befektetés ez egy külön történet, hiszen ezeknél a rövid egy-két éves megtérüléssel számoló spekulatív jellegű ingatlanvásárlásoknál most nincs az a helyzet, ami az elmúlt 5-6 évben volt, amikor éves szinten 20-30%-kal is tudott növekedni egy ingatlannak az értéke, illetőleg ezzel párhuzamosan szintén az ilyen rövid távú befektetéseknél, hogy az ingatlan kiadással kapcsolatos árak is csökkentek, plusz ugye az ingatlan vételárak is ugye most tetőznek, tehát nem biztos, hogy most van a legjobb beszálló időszak rövid távú befektetéssel, és ehhez még az is természetesen hozzá tartozik, hogy ha az ember rövid távra is fektet be, akkor valószínűleg nem a koronavírus járvány hatásaival számolva fog profitot meg hasznot számolni, hanem azt, hogy mi lesz, hogyha majd ugye megnyílnak a határok, jönnek a turisták, tehát most konkrétan ugye a rövid távú bérbeadásra gondolok, vagy az Airbnb-re. Itt az látszik, és ezt már jelezték önkormányzatok, budapesti kerületek is, vidéki nagyvárosokban is, hogy amennyiben eljön az ideje, akkor valamilyen általános szabályozást fognak bevezetni a területükön. Olyan jogi környezetváltozást eredményez, ami kihatással lesz majd arra, hogy az embereknek megéri-e befektetni rövid távon ingatlanvásárlásba. Ezt egyelőre nem tudjuk. Ez most egy ilyen bizonytalansági faktor, tehát azt gondolom, hogy ez is egy ilyen rizikófaktor a rövid távú befektetés esetén. Talán ami most is jó befektetésnek tekinthető ingatlanok esetében, ez az újépítésű ingatlanok vásárlása, hiszen jóval a kész műszaki állapotú ingatlanok ára alatt lehet hozzájutni ilyen ingatlanokhoz, csak hát természetesen ugye itt egyéb kockázati tényezők miatt muszáj körültekintőnek lenni ezenek, hogy még inkább körültekintőnek, mint sima ingatlan vásárlás esetén, de az újépítésű ingatlanok vásárlásával azt mondom, hogy a továbbiakban is jól lehet befektetésekkel kalkulálni és játszani, hogy így mondjam.
Milyen kockázatai vannak annak, ha valaki úgy vásárol ingatlant, hogy az gyakorlatilag még fel sem épült, szokták mondani, hogy a tervező asztalról vásárol ingatlant, házat?
A tervező asztalról vagy félkész ingatlan megvásárlása esetében fontos elkülöníteni két nagy csoportot. Az egyik a családi ház vásárlása, vagy mondjuk a néhány lakást tartalmazó társasházakban történő lakásvásárlás, ez egy kategória, illetőleg vannak a több tíz vagy több száz lakást tartalmazó projektek, ami egy teljesen más kategória, és szerintem a kockázati szempontokból érdemes különkezelni ezt a két területet. Az egyszerűbb eset, és talán a kevésbé kockázatos lakásvásárlás, tervezőasztalról vagy félkész állapotban, ezek az ilyen egy-két vagy néhány lakásos társasházak, illetve családi házak. Ugye ennek praktikus okai vannak, egész egyszerűen kevesebb szereplő vesz részt az ilyen típusú projektekben, hiszen itt is projektekről beszélünk, folyamatban lévő projektekről, és amiatt, hogy kevés szereplő van, egész egyszerűen vevőként sokkal jobban, most így mondom, hogy rá lehet nézni mondjuk a vállalkozónak a körmére, aki az adott ingatlant építi, és emiatt sokkal közvetlenebb a kapcsolat, sokkal jobban lehet nyomást gyakorolni a kivitelezőre, hogy haladjon, készüljön el. A szerződésekbe is jobban bele lehet nyúlni, mint nagyobb projektek esetében. Tehát én azt gondolom, hogy itt a kockázati tényezők elég jól kiszűrhetők, és igaz, hogy némi energia és időbefektetéssel, de nekem az a tapasztalatom, hogy a projektek végére lehet érni, és viszonylag sikeresen lehet ezeket a dolgokat lezárni, vagy ezeket az ügyleteket lezárni. Ugye a másik része, amikor ugye a nagy ingatlan beruházásokról, projektfinanszírozásokról beszélünk, ott viszont felhívnám a hallgatók figyelmét arra, és ezt külön javaslom mindenkinek, hogy ilyen típusú ügyletek előtt mindenképpen konzultáljanak jogásszal, ugye ingatlanadásvétel kapcsán ez jellemzően ügyvédeket jelent, azért, mert ezek a típusú projektfinanszírozások mind műszaki, mind jogi oldalról eléggé összetettek ahhoz, hogy laikusnak, még hogyha valaki hobbi szinten foglalkozik is ilyennel, és mondjuk utána olvas interneten, azért elég komoly kockázatokat vagy mutatókat tud tartalmazni. Érdemes látni, hogy egy ilyen projektfinanszírozásos ügyletben nem csak eladó van és vevő van, hogy az eladó cég az maga a projekt cég, aki megvalósítja az építkezést, vagy a kivitelezéssel kapcsolatos teendőket, hanem itt van a projektcég mögött állnak befektetők, a projekt finanszírozását valamilyen pénzügyi intézmény fogja ellátni, illetőleg van egy kivitelező és alvállalkozó, tehát sok szereplőből tevődik össze az egész projekt. Minél több szereplőben, annál nagyobb a kockázat értelemszerűen, mert valamelyik lába kiesik a szereplőknek, akkor az az egész projektre kihatással lesz. A másik része, és ugye, vagy bocsánat, még ennél a résznél maradva, tehát kik a szereplők, én azt javaslom mindenkinek, aki ilyen ingatlan vásárlásban gondolkodik, hogy próbálja meg földeríteni akár saját meg, akár szakember bevonása, hogy kik is ezek a szereplők. Ugyanis első körben, hogyha azt látjuk, hogy a projektcég mögött álló befektető, a projektet megfinanszírozó hitelintézet, ismert kereskedelmi bankról van szó, a befektetők is ismertek, hallottunk már róluk, van honlapjuk, lehet látni a referenciát, utána lehet járni, meg lehet kérdezni, sikeres projekteket bonyolítottak le, vagy mondjuk a kivitelező egy olyan cég, aki ismert és lehet látni, lehet tudni, utána lehet járni, hogy mit tettek le az asztalra, akkor az már egy jó kiindulási pont ellenkező esetben, tehát hogyha nem sikerül megfelelő információkat kideríteni a szereplőkről, vagy adott esetben negatív információkhoz jutunk, akkor az ügyletet onnantól kezdve érdemes fenntartásokkal kezelni. Nem lebeszélni akarok vásárlókat, hogy menjenek tovább ezen az úton, de mindenképpen ez egy fontos dolog, hogy tisztázódjon ez az ügyletelé. A második rész az pedig mondja maga a szerződéskötés, és ezeknél az ügyleteknél elsődlegesen előszerződést szoktak a felek kötni. Nagyon nagy hibának tartom, és rendre előfordul, hogy úgy gondolkoznak a vevők, most ez csak egy előszerződés, és majd a végleges szerződésnél hozom az ügyvédet, majd meg fogja nézni, és akkor jó lesz. Az a probléma, hogy az előszerződések azok gyakorlatilag teljes mértékben tartalmazzák ugye a végleges szerződésnek a tartalmi elemeit és feltételeit, és aki látott már közelről a projektfinanszírozáshoz kapcsolódó szerződést, az tudja, hogy ezek ilyen ötös betűmérettel írt faltól falig megírt szerződések, kötője 30 oldal hosszúságok, iszonyatosan bonyolult jogi és műszaki szöveggel. Tehát, hogyha valaki nem figyel oda, és mondjuk az előszerződést nem nézeti át szakemberre, nem tárja föl kellőképpen a kockázatokat, akkor nagyon könnyen bele tud ragadni egy rossz konstrukcióba, ami később még megbosszulhatja magát. Tehát itt én arra hívnám fel elsődlegesen a figyelmet, hogy tényleg járjon mindenki utána, hogy mi az a személyi kör, aki ezt a projektet megcsinálja, a másik oldalról pedig a szerződést, előszerződés esetén is minél alaposabban nézze át, tekintse át, tárja fel a kockázatokat, mert hogyha nem is lehet módosítani mondjuk a szerződéses feltételeken, sajnos van ilyen, ugye erőfölényben vannak ezek a projektcégek, ha nem engednek módosítani, egyébként ez is egy jel. Tehát, hogyha valaki nagyon ragaszkodik a saját egyoldalú feltételéhez, akkor nem biztos, hogy abba az ügyletbe bele kell menni. De hogyha nem is engednek módosítást, legalább az ember, a vevő tudja azt, hogy később ennek milyen következményei lehetnek, és meg tudja hozni a megfelelő döntést.
Egyébként voltak olyan jellegű visszaélések az ingatlan piacon, amikor éppen a vevők jó hiszeműségét használták ki a projekt gazdái?
Hát sajnos rendre lehet olvasni, olvasni, tehát időnként felfelüti a fejét egy-egy projekt, ahol ugye a vevők hoppon maradtak. Hát ugye ennek eléggé széles tárháza van, hogy itt milyen típusú visszaélések vannak, milyen technikák vannak, és azt lehet mondani, hogy igen, sajnos van, hogy konkrétan ugye pénz ellopásról beszélünk, ezek ugye a legszélsőségesebb eset, de olyan esetek is vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ez a nagy presztízsű befektetők esetében is sajnos előfordul. Tehát nekem is volt ilyen konkrét ügyem, hogy az előszerződés megkötését követően, amiben ugye ki volt tűzve egy határidő, hogy meddig kell elkészülni az adott épületnek, illetőleg a lakásnak, amit az ügyfelem megvásárolt, azt nem tudta tartani ugye a projektcég. Ennek nyilván megvoltak az okai, de nem bír relevanciával, és fölhívták, hogy akkor kéne egy szerződés módosítást kötni. Ennek az ügyfelem eleget tett, meghosszabbították fél évvel ugye a kivitelezési időt, majd amikor letelt a fél év, akkor még egyszer hosszabbítani akartak vele fél évre, azt is beletéve most már az előszerződés módosításba, hogy a kötvéreket lecsökkentik, majdnem lenullázták. Természetesen ez cirkoványos jogi szöveggel megfogalmazva, tehát hogy egy fogyasztó, egy átlagfogyasztó vagy egy átlagvevő számára ne legyen világos, és egész egyszerűen beletették azt is a szerződésbe, hogy amennyiben a meghosszabbított, tehát a másodszorra meghosszabbított határidő végéig nem készül el a projekt, meg nem készül az ingatlan, akkor egész egyszerűen az eladónak, a projektcégnek elállási joga van. Azaz fogják és visszaadják a pénzt a vevőnek, valamilyen kötbért vagy bánatpénzt kifizetnek neki, és onnantól kezdve ők újra tudják értékesíteni az ingatlan. Nyilvánvaló, hogy valamilyen szempontból projektfinanszírozói vagy projekt oldalról ez érthető, hiszen ha valaki 2015-16-ban megkötött egy szerződést, és eltelt az építkezés során mondjuk 3 év, akkor a korábban, itt most egy konkrét esetet tudok mondani, egy 70 négyzetméteres ingatlant, lakásingatlant 43 millióért tudott megvenni az ügyfelem 2016-ban nagyon jó budai környéken. 19-re, amire odaért a helyzet, addigra ezt el lehetett volna adni 60-70 millió forintért is, és sajnos ezzel visszaélve megpróbálnak kibújni a szerződéses kötelemből a projektet vezető személyek. Ezért én arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy az előszerződésekben foglaltakhoz ragaszkodjanak, és hogyha a szerződés módosításra kerül sor, akkor mindenképpen konzultáljanak jogásszal, ügyvéddel, mindenképpen kérjenek időt arra, hogy a módosítási javaslatokat át tudják tekinteni, és hogyha abban számukra kedvezőtlen feltételeket támasztanak, akkor nyugodtan tagadják meg a szerződés módosítás aláírását, ugyanis van egy érvényes előszerződés, és nem gondolnám azt, hogy az egy jó tendencia, hogyha ezek a beruházók rá tudják egyoldalúan erőltetni a szerződés módosításokat ugye a fogyasztónak minősülő vevőkre.
Tehát az ilyen ingatlan ügyletek esetében is mindig könnyebb megelőzni a bajt, mint utána ügyvédekhez, jogászokhoz menni, és utána utólag hát bírósági útra terelni az ügyet.
Igen, és ugye azt mondom, annyival lehetne kiegészíteni, hogy ugye nyilván, amikor az ember ingatlan vásárlásra adja a fejét, ugye ez egy kellően nagy volumenű ügylet ahhoz, hogy itt mindenki utána olvasson a dolgoknak, és biztatok is arra mindenkit, hogy tanuljon, mielőtt elkezd lakásokat megnézni, vagy megvásárolni. Nézzen utána internet, konzultáljon műszaki szakértővel, jogi szakértővel, mert ezzel tudja a kockázatokat fölmérni, adott esetben kiszűrni vagy csökkenteni. Ha mégsem sikerül a kockázatokat csökkenteni, akkor legalább a kockázatok ismeretében tud megfelelő döntést hozni. Én azt látom, és azt javaslom, hogy mivel szerződésekről van szó, ingatlanadás vétel esetén, akkor is, hogyha nem mi vagyunk az okirat szerkesztő oldal, akár eladói, akár vevői oldalon. Ügyvéddel mindenképpen nézessük meg a szerződést, pont abból, amit a szerkesztő úr is említett, hogy sokkal biztonságosabb az ügyletet megelőzően kifizetni pár tízezer forintot, mint mondjuk belemenni egy olyan ügyletbe, ahonnan már nem tudunk kijönni, vagy csak nagy nehézséges és anyagi ráfordítások árán tudunk kijönni, vagy esetleg, és ugye ez a legrosszabb eset, ugye pereskedésre kerül sor, ingatlanok kapcsolatos perek, azok mindig évekig elhúzódnak, műszaki szakértői vélemények készítését feltételezik, tehát jobb megelőzni és olcsóbb megelőzni a problémát, földeríteni a kockázatokat, mint utólag kezelni ezeket a helyzeteket.
Horváth Géza ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.